Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, karácsony reggelén az egyház a pásztorok miséjét imádkozza. Én szívesen és örömmel mondom minden karácsonykor ezt a szentmisét, lelkemhez sokkal közelebb van, mint az ünnepi szentmise gondolata, talán azért, mert földhöz ragadottabb vagyok, mint azok, akik Szent János evangélistának a fennkölt szavairól igyekeznek elmélkedni az ünnepi szentmisén. Azt ajánlom a testvéreknek is, hogy figyeljünk Istennek eme kedves meghívottaira, hiszen biztosan nem véletlenül történt, hogy a pásztorok kapták meg a földön az emberek közül elsőként az örömhír üzenetét. És ezek az egyszerű emberek találkoztak Jézussal. A pólyába takart gyermekben fölismerték azt a valakit, akiről a proféták jövendőltek. Pedig a proféták hatalmasról, uralkodóról jövendőltek. És ebben a pólyába takart, jászolba fektetett kicsi gyermekben meglátták ezt a megmentőt, ezt a szabadítót. Hát ezért oly nagyok. A pásztorok szemére lenne szükségünk nekünk is, hogy meglássuk az életünk legsötétebb óráiban is az Istent, aki mindig velünk van, valahogy úgy, ahogy ez a fény, most látom, hogy lassan elfogy, ez a betlehemi láng, tegnap hoztam el, és egész éjszaka is égett, most lassan már úgy látom, hogy befejezi a küldetését. Akkor is égett, amikor mi aludtunk, és még most is ég, amikor már fönt vagyunk. Akár alszunk, akár ébren vagyunk, akár rosszat teszünk, akár jót, az Isten szeretete velünk virraszt. Tanuljunk az Istentől. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást. Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk. El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték, és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Nem véletlen, hogy minden évben a karácsonyi ünnepi éjféli szentmise után a pásztorok miséjét imádkozzuk, ahogy már említettem a szentmise bevezetőjében is. Hiszen rendkívül fontos ez a történet a pásztorok szemén átnézve, a pásztorok szemével. Isten minden karácsonykor istálóba invitál bennünket. Ahogy az az első karácsony is, bármennyire is botránkozunk rajta, mi 2000 évvel később élő emberek, egy istálóhoz kötött esemény volt. És az egyház sem vonhatja ki magát Istennek eme szándéka alól, és azóta is, persze, Szent Ferencnek köszönhetően az egyház Betlehemet, valami fajta istálót készít, persze stilizáltat, mint ahogy itt Teréz nővér is, ebben a mi kicsi templomunkban egy csodálatos, stilizált Betlehemmel ajándékoz meg bennünket minden karácsonyra. Elgondolkodtató Istennek a koreográfiája. Elgondolkodtató, hogy miért is így rendezte Isten ezt a történetet, ezt az eseményt. Biztos, hogy mi emberek másképpen tettük volna. Hiszen mi emberek tudunk ünnepelni, és tudjuk nagyon széppé tenni az ünnepnapjainkat. Biztos, hogy másképpen rendeztünk volna mindent, mint ahogy ezt az Isten elgondolta. Talán még az is fölmerülhet emberekben, hogy különcködik az Isten. Csak hogy itt nem különcködésről van szó, hanem kinyilatkoztatásról. És akkor, amikor az egyház karácsonykor egy istálóba invitál bennünket Isten példáját követve, akkor kinyilatkoztatásról van szó. Barátkozzunk meg az Istennek a stílusával, Istennek a szándékával, mert nagyon fontos ez az üzenet a számunkra. 2000 évvel Krisztus születése után különösképpen is. És a mai korban, ma még inkább, éjfélkor a Szentmisén erről szóltam, hogy ma általában arról beszélnek a gondolkodók, hogy a civilizált emberiség posztkeresztény korban él. Kereszténység utáni korban él, mintha a kereszténységnek az üzenete elhalna, mintha a kereszténység idegenként lenne jelen a világban. Meghökkentő volt számomra ennek a francia politológusnak a megállapítása, éjszaka erről is szóltam, csak éppen megemlítem a mai gondolathoz mindenképpen fontos és szükségszerű adalék. Pierre Manet azt mondja, hogy a modern ember vallása a liberalizmus. És rendkívül aggasztónak tartja ezt a jelenséget, mégpedig azért, mert a liberalizmus két igazságot hangoztat, a szabadságot és a toleranciát. És ugyanakkor azt mondja ez a politológus, hogy a sokat hangoztatott tolerancia mögött, igazából ez a tolerancia egy álarc, mondja ő, amely mögött a gyűlölet lakozik. Ez a modern vallás, ha elfogadhatjuk az ő megállapítását, akkor valójában gyűlöl mindent, ami keresztény. És gyűlöl mindent, ami az Istennel kapcsolatos. Még hadd mondjam el ma is azt a nagyon fontos kijelentést, amit hallottunk pár hónappal ezelőtt, amikor itt volt a jezsuita atya, és néhány helyen előadást tartott, Bulár, akkor azt mondta, ebben a mai világban védeni kell, és szeretni kell a zsidókat, védeni kell, és szeretni kell a muzulmánokat, és divat kritizálni, és gyűlölni a keresztényeket. Hát itt tartunk, kedves kritizált és gyűlölt Isten népe. Úgy gondolom, hogy valóban oda kell figyelni Istennek a szándékára, nem véletlenül hív bennünket az istálóba, karácsony ünnepén. Az sem véletlen, ahogy mondottam, hogy a pásztorok, ezek a egyszerű és a legszegényebb emberek hallhatták először az örömhírt. És valószínű, ha mi rendeztük volna ezt a karácsonyt, ezt az első karácsonyt, akkor nem valószínű, hogy az angyali kórust hívtuk volna meg. Kitaláltunk volna mi mondjuk egy nagyszerű más kórust. Isten másképpen gondolta ezt is. Miért hív bennünket az Isten az istállóba? Kinyilatkoztatást mondtam. Egyszerűen azért, mert istálló ez a világ, ha nincs ebben a világban az Istennek lakása. Istálló ez a világ, az ember minden fejlődése, tudományos, kulturális fejlődése és eredményei ellenére, ha mindezen valamiképpen nincs rajta az Isten szeretete. Istálló ez a világ, ha valamiképpen nem tud megjelenni ebben a világban az Isten mindenkit elfogadó szeretete, kezdve a pásztorokon. Pár héttel ezelőtt jártunk Kubában, ahol valamit megtapasztaltunk ebből, milyen az a világ, ez egy csodálatos ország, természeti szépségek, elbűvölő gazdagsága, több száz éves, csodálatos épületek, építmények, és magukra hagyott, omladozó, roskadozó templomok. Néhányat megmentettek múzeumnak, és nagyon keveset ezek közül a csodálatosan szép templomok közül valamiképpen használnak, hiszen Kubában jelen pillanatban csak külföldről oda küldött papok hirdetik az igét. Persze, reménykedünk abban, hogy az Isten országa, az itt földön elkezdődő Isten országa a pokol kapuinál is erősebb. De hát nyilvánvalóan semmi nem aszerint történik, ahogy mi ezt emberek gondoljuk. Szerencsére ez abban az esetben is igaz, amit gondolnak azok, akik úgy gondolják, hogy nincs szükségük Istenre, de nekünk is tudomásul kell venni, hogy nem a mi gondolatainknak kell érvényesülni még akkor sem. Ha Isten ügyéről van szó, legfeljebb nekünk azon kell elgondolkodni, hogy ennek az Istennek van-e helye a mi életünkben, lakást vehet-e ez az Isten nálunk, bennünk, külön-külön mindegyikünkben, és otthon van-e ez az Isten a családjainkban. Végeredményben ezért hív az Isten minket istállóba karácsonykor, hogy ezen elgondolkodjunk, mert Isten nélkül az ember minden alkotása üresnek tűnik. Nyilvánvaló ezen lehet vitatkozni, ez egy önkényes kijelentés lehet sokak számára. mér bennünket az idő és a történelem rostája működik. Hív az Isten bennünket az istállóba azért is, hogy rádöbbentsen bennünket, hogy mi emberek szegények vagyunk. Ne tiltakozzunk ellene. Ez akkor is igaz, ha talán a fogyasztói társadalom egészen más módon gondolkodik az emberről, az ember szegénységéről is. Most a 21. század elején, ha a civilizált világot nézem, most nem a harmadik világra gondolok, hanem Magyarországra, és a világ többi technikailag fejlett országára, más a mostani szegénység, mint volt akár 100 évvel ezelőtt. Bárhol a világon, vagy itt, a mi országunkban is. Valamiképpen a szegénység az hozzátartozik az élethez. Ma azt tapasztaljuk, hogy a távolság a jólétben élők és a szegények között egyre nő, a szakadék egyre mélyebb. Természetesen elsősorban nem azért, mert nincs elegendő mondjuk élelmiszer, hanem azért, mert igazságtalanul osztják el ezt. És egyáltalán a rendszerek igazságtalanok. Éppen a Szent Atya az új évre készülő üzenetében erről szól, hogy az élelmiszerválság, hiszen 100 milliók éheznek, majdnem 100 millió ember évente éhen hal, és pontosan ez a tény aggasztja a pápát is, hogy mit művel az ember ezen a földön. Miért nem tudunk odahatni, hogy ez a hatalmas egyenlőtlenség legalább kisebb legyen? Nyilvánvalóan egyetlen oka van, hogy a szegénység szellemével nem tudnak mit kezdeni azok, akik a lehetőségek birtokában vannak. Hiszen a szegénység szelleme azt jelenti, hogy az ember lélekben eljutott odáig, hogy tudja, mi az, ami szükséges, és azt is tudja, mi az elég. Nyilvánvalóan a több lehetőség birtokában egyeseknek mindig több lesz, legyen. De ahhoz, hogy az emberek számára az emberhez méltó feltételek biztosítassanak, ahhoz egy új szemléletre van szükség. Ahhoz el kell jutni odáig, hogy a gazdagság az elsősorban nem azt jelenti, hogy milyen lakásunk van. A gazdagság nem azt jelenti, hogy mennyi fegyverünk van. A gazdagság nem azt jelenti, hogy mi módon tudjuk kezünkben tartani a világ javait. A gazdagság az a szeretetben való bővelkedés. És ezért vezet bennünket az Isten az istállóba, hogy mi emberek ezen elgondolkodjunk. Hogy eljussunk valamiképpen a szegénységnek erre a szemléletére, és belássuk. Igazán gazdaggá csak akkor lehetünk, ha a szívünkben megszületik a szeretet. És ezt csak Jézustól lehet megtanulni. Mert a szeretet nagyon egyszerűen azt jelenti, és a legkisebb gyerek is tudja már, aki valamit hallott a keresztény tanításból, hogy minden azon fordul meg, hogy csak magamra gondolok, vagy a másikra is. Sőt, tovább lépek, ha elsősorban a másik emberre gondolok. A szegénység szelleme ezt jelenti. Testvérek, Isten azt akarja, hogy ez a föld megváltozzon. Az Isten azt akarja, hogy ne istálló legyen ez a világ, hanem valamiképpen templom. Templommá változzon át, váljon ez az egész föld azáltal, hogy itt lakik az Isten. Isten azt akarja, hogy mi a szegénység szellemében helyesen gondolkodva elérjük a legnagyobb gazdagságot, a szeretetben való gazdagságot. Ha erre készek vagyunk és hajlandók vagyunk, akkor beszélhetnek itt posztkeresztény korszakról, beszélhetnek egy új vallásról, biztos, hogy egyetlen igazi tanító mestere van az emberiségnek, az a Jézus Krisztus, akit megjövendöltek a proféták, akiről azt mondták, hogy hatalommal, dicsőséggel és erővel érkezik, és erre mi történik? És ez is rendkívül fontos üzenet minden ember számára. Tehetetlen, síró kisgyermekként érkezik ide, mert ő nem legyőzni akar bennünket. Mert ő nagyon jól tudja azt, hogy az ő születésekor sokat hangoztatott Pax Romana, az a fegyverek által teremtett béke, és a fegyverek által őrzött béke, ami valójában nem az. És ő elhozza nekünk az üzenetet, azt a békét, amit nem a fegyverek teremtenek meg, nem a fegyverek biztosítanak, hanem valóban az ő irántunk való jó indulata. Kiszolgáltatja magát, és kiderül mindegyikünk számára, hogy ezáltal lefegyverez, és ha a pásztorokkal együtt fölismerjük őt, mint a szeretet végtelen birtokosát, akkor mi is megváltozhatunk. Ahogy a Szent Atya ebben az új üzenetében szólt, ahhoz, hogy a világban béke legyen, ahhoz meg kell szüntetni a szegénységet. A béke feltétele nem az, hogy mennyi fegyverünk van, hány vadászbombázónk van, hány atomfegyverünk van. A béke feltétele az, hogy mennyi energiánk és mennyi szándékunk, készségünk van, ami pénzben méretik, arra, hogy megszűnjön a szegénység. Ez a ma született gyermek. És azért mondom így, hogy ma, mert a hitben minden nap Isten és ember közös története zajlik, és én azt kívánom a testvéreknek, hogy valóban a hitben Jézussal való kapcsolatunk, összetartozásunk legyen a békének, az emberi boldogságnak az eszköze és kifejezője.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Testvérek, karácsony az ember igazolása is, és az Isten minket partnerként gondol el. Úgy gondolja az Isten, hogy az emberi történelem Isten és ember közös műve. Lehet, hogy mi ebben a közös történetben
többet szeretnénk magunknak, mint azt, ahogy elgondolta az Isten. Csak hát nyilvánvalóan nem engedi meg, erről szól a karácsony története is, mert mások a mi gondolataink. Elégedjünk meg azzal, hogy igazodhatunk az Istenhez. Elégedjünk meg azzal, hogy figyelhetünk arra, mi is az Isten szándéka a világgal, velünk. És ha ezt fölismerjük, akkor úgy gondolom, hogy sokkal előbbre juthatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Az érzésem, hogy az üdvösség gondolata már csak ezekben az egyházi énekekben él. A modern ember világából ez teljesen eltűnt. Mi az, hogy üdvösség? Mi az, hogy örök élet? Más világ? Érdekes? Akkor, amikor az emberek elkészülnek, amikor a földi útjuk végéhez érkeznek, akkor ez a kérdés hatalmasra nő. Az elmúlt hetekben sok kegyelmi ajándékot kaptam ilyen búcsúzó emberektől. És az ember ezekben a találkozásokban döbbent rá arra, hogy mi is él az ember lelkében. Persze cinikusan lehet azt mondani, persze kétségbe van esve, mert lejárt az idő, vége az életének. Csak cinikusan lehet ilyeneket mondani. És sose a cinikusoknak van igaza. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltónk születését. Kérünk add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most a Szent Mise áldásával azt a isteni ajándékot szeretném közvetíteni, amely ajándék azért szükséges, hogy az embernek legyenek mindig érvényes igazságai, és ezeket minden helyzetben, minden körülmények között vallja meg, akkor is, ha ő maga nem képes ennek a megvalósítására. Nem az az igazság, amit mi emberek meg tudunk valósítani. Mi emberek csak vágyakozva, jó szándékkal törekszünk, vagy érdektelenül ezekkel nem foglalkozunk. Azt hiszem, ezt azért kell hangsúlyozni, mert mi itt a rendszerváltoztatás után 20 évvel egyre inkább foglalkozunk azzal, hogy mi is történt. Történt-e valami? Igen, történt nagyon sok rossz. A kommunista évtizedekben a tiltással találkoztunk, most pedig azt hittük, hogy ez azzal, hogy megszűnik, akkor minden más lesz. Most találkozunk a gúnnyal, és találkozunk a semmibevétellel. Amit tiltottak, azt ma semmibe veszik. És közben összedől a világ, mert csak mindig érvényes elvekhez, valamilyen fajta spiritualitáshoz kötődve lehet változás. Szociális szempontok szerint, pénzügyi szempontok szerint nem. Mindegyik területen megvannak a vámszedők. Itt érdekek, meg áldozatok tömegével találkozunk, vagy sokaságával. Ebben az áldásban kérjük az Isten segítségét, hogy azokat a spirituális értékeket magunkévá tudjuk tenni, amik a változást meghozhatják, és annyi a változás, amennyi bennünk megvalósul. Ebben a szellemben kívánok mindenkinek áldott, szép karácsonyi ünnepnapokat. Holnap is ünnepi szentmise lesz. Akinek nincs jobb dolga, jöjjön el misére. És majd ennek a hétnek a végén lesz már szilveszter? Még nem. Jövő vasárnap lesz Szent Család vasárnapja. Akkor nagyon össze kell kapni magunkat, mert a gondokat azzal nem lehet megoldani, hogy megöljük a csecsemőket, és kilökjük az öregeket. Úgyhogy vasárnap, Szent Család vasárnapján nagyon kellene imádkozni a családokért. Aztán majd hálaadás lesz, talán van mit megköszönni. Azt mindenképpen, hogy élünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében. Istenem.